választási kampányban is, és ezt ráborította az MSZP-re is. De azért mondom, ezért a 90-es költségvetésnél is már ez kezdett lebomlani, és nagyon sok olyan SZDSZ-es képviselő volt, aki, hát ugye ott ült Nyers Rezső is a szoci frakcióban, és az SZDSZ-nél is ott ültek közgazdászok, akik részt vettek a 68-as reform gondolkodásba, kialakításába, tehát megindult a eszmecsere. De 94-ben nem volt természetes, és sokan a szocialista párton belül is azt képviselték, hogy megvan a saját többségünk, miért kell nekünk az SZDSZ-szel koalícióra lépni. Mi pedig a szocipárton belüli liberális szárny, amit a Vitány nyilván vezetett, mi is azt képviseltük, hogy igenis létre kell hozni a koalíciót, és ezt felismerte az SZDSZ is, hogy ha a szocipárt egyedül indult volna, vagy kormányzott volna, akkor azt mondták, hogy visszajöttek a kommunisták. De azt, hogy koalícióban az SZDSZ-szel, az ellenzék egyik jelentős pártjával kezdtek el kormányozni, az azt mutatta, hogy itt ez egy demokratikus alapon működő rendszer. És ez nagyon fontos üzenet volt a gazdaság számára, nem a belföldi gazdaság, hanem a nemzetközi gazdaság számára. És ezért azt mondom, nagyon fontos döntés volt mind a két párt részéről, hogy az SZDSZ fölvállalta a szocipártot, a szocipárt pedig a többsége ellenére is koalíciós partnert vett maga mellé.
Egyes vélemények nagy jelentőséget tulajdonítanak a nyugatnémet, vagy volt Nyugat-Németország pártjainak, beleértve a szociáldemokrata pártot is, hogy rábeszélték arra az MSZP-t, hogy jobban teszi, ha az SZDSZ-szel koalícióra lép. És ahogy az előbb említetted, abszolút többséget szerzett Horth Gyula pártja a 94-es választáson. Igaz ez a külföldi befolyás?
Biztos, hogy ez a külföldi befolyás is mozgatta, és főleg az SZDSZ irányában is. Tehát az SZDSZ-t is kellett győzködni, hogy koalícióra lépjen. De ez egy nagyon nagy lépés volt részéről, hogy a korábbi kvázi ellenféllel szemben.
Horth Gyula a kezdeti siker után hirtelen elég válságos helyzetbe került, mert az ország gazdasága, mint hogyha kezdett volna lekonyulni. Ugye magas volt a külföldi hitelek aránya, és hát a belföldi források is elég alacsonyak voltak. Hogy sikerült a Bokros Lajossal, aki egyébként ugye az MSZP képviselője volt, és így lett gazdasági miniszter, mégis elfogadtatni? Rosszul mondom?
Igen, nem volt a képviselő, mondom, én a helyére ültem be 90-ben a Lajosnak, ő a tőzsde elnöke volt, és azért kilépett a országgyűlésből.
Értem. Tehát úgy lett miniszter, hogy nem volt képviselő.
Nem volt képviselő, és tagja se volt a pártnak. Úgyhogy akkor később belépett, úgy tudom. De nem később lett Horth Gyulának nehéz helyzet, hanem rögtön a 2004-es választások, vagy 94-es választásokkor, mert olyan óriási hiányt hagyott itt az MDF kormányzat a költségvetésbe, hogy ahhoz kellett. Elsze Békessy Lacinak kellett, alakította ki azt a kemény programot, amivel a gazdaságot helyreállítatja. Ezt még akkor nem vállalta föl a Horth Gyula, mert ő szeretett volna egy kiegyensúlyozottabb belpolitikai hangulatot is teremteni, és aztán ott akkor Békessy le is mondott, és utána jött a Bokros Lajos, aki ugyanazt megcsinálta, amit a Békessy akart volna csinálni, csak egy fél évvel később, ami azért került valamibe, és ez nagyon nagy kemény harcok voltak a frakción belül is, volt két miniszter is, aki lemondott emiatt, Kósa Magda is, és most nem jut eszembe a másiknak a neve, de majd eszembe jut. De ők lemondtak tiltakozásul, hogy ezt nem ezért jöttek, hogy egy ilyen csomagot kelljen összecsomagolniuk, de hozzá kell tenni, hogy 2008-ban, amikor átadta a szocipárt a Fidesznek a kormányt, akkor még a Fidesz is elismerte, hogy egy stabil gazdasági helyzetet hagyott hátra a szoclib kormányzat.
Ez a Fidesz első.
Horth Gyuláról is,
Igen.
Honduláról is szó esett itt, hogy a mai
Igen.
helyzetben visszagondolunk, ugye, hogy Hondulát ugye szidják, hogy ez meg az, 56 meg stb. De azt mondom, hogy olyan demokratikus gondolkodású politikus kellene most is. Amikor ugye az SZDSZ-szel közösen a szocipárt nyert a választás, akkor mindent csinálhatott volna. Ugye alkotmányt is hozhatott volna létre, és mondtuk is, hogy kéne alkotmányt létrehozni,
Igen.
amire Hongyula azt mondta, hogy akkor hozunk alkotmányt, hogyha az ellenzék is részt vesz benne, és a Fidesz nem volt hajlandó részt venni egy új alkotmány létrehozásába. De olyan szabályokat is bevezetett, hogy a bizottságokban ugye ott kellett egyharmad szavazat ahhoz, hogy egy módosító javaslat a plenáris elé kerüljön. Tehát nem kapott egyharmadat, az nem kerülhetett oda. Akkor ezt módosították azért, hogy a Fidesznek nem volt meg az egyharmada, hogy így is lehessen, hogy tag is lehessen a bizottságba, tehát delegálhasson tagokat a különböző bizottságba, és hogy ez a szavazás is létrejöhessen. Tehát abszolút nyitott volt arra, hogy a kisebbség véleménye is fontos. Ugyanezt csinálta például a reklámoknál is, hogy azt mondta, hogy nem, hogy most mi nyertünk, attól nem a Népszavában és a Népszabadságban az összes hirdetés, hanem minden média úgy kapjon hirdetési felületet, ahogy a példányszáma indokolja. Tehát azt mondom, hogy mindig szidni tud szokták a Hornyulát 56-os dolga miatt, de azt mondom, el kell ismerni, hogy egy előrelátó és abban a helyzetben nagyon fontos politikus volt.
Mégis mi volt az oka, hogy akkor 98-ban a Fidesz győz? Mert hát valaminek történni kellett.
Nagyon nagy dolog nem történt, mert ugye a 40-valahány százalékon volt a szocipárt is akkor. Tehát nem az történt, mint most történt 2010-ben, hogy 5-6 százalékra került, vagy 10 százalékra, hanem akkor stabilan ott volt a játéktéren. Ott voltak politikai hibák, ugye egyik politikai hiba volt, amikor Hondula az SZDSZ-t kezdte el, a belbiztonsági ügyek miatt
Igen. Hunce Gáborznak
felelősségre
esett
van.
neki, igen.
Igen, meg elkezdte a Duna, hogy tehát a vízi
Ismét legyen
lépcsőt is,
Dunagép.
abba is elkezdett, hogy felesleges volt, tehát ha ezeket nem csinálja, akkor feltétlenül még 4 éve lett volna, de mondom, nem úgy bukott meg a szocpárt, hogy lekerült a politikai játszótérről.
A Fidesz kormány első 4 éve az hogy alakult? Hiszen utána megint a szocialisták jöttek.
Igen. Jó. Tehát azt a 4 évet azt jobban kellett volna elemeznie a másik oldalnak, mert már akkor is lehetett látni jeleket, hogy mire törekszik a Fidesz, de akkor nem volt meg a kétharmada, tehát csak azt tudta csinálni, hogy leállítja a Nemzeti Színház építését, leállítja a metró építését, és koronát úsztat, meg zászlókat osztogat a településeken. De nem tudott olyan mértéken a demokratikus intézményrendszerbe beavatkozni, amíg torzította volna a helyzetet.
Aha.
Ezért győzhetett utána megint a szocipárt.
Tehát ez azt jelenti, hogy a kétharmad hiány leginkább a költségvetési törvénnyel tudott operálni a Fidesz, illetőleg ideológikus elemeket tudott bevinni a politikába.
Igen. De nem tudta megfojtani a fővárost. Tehát én akkor főpolgármester helyettes voltam, ugye. Mi voltunk a kulturális területen, mi voltunk, ahova lehetett jönni azoknak, akik nem fértek bele abba a ideológiai rendszerbe, amit az Fidesz képviselt.
Tehát akkor 98 után már nem voltál országgyűlési képviselő, hanem a fővárosi
98,
főpolgármester helyettes?
én 2004-től voltam mind a kettő. Tehát képviselő is voltam, akkor még lehetett, meg főpolgármester helyettes is, és 2002 után főpolgármester helyettes voltam 2006-ig, tehát 12 évig voltam, és aztán 6 után megint voltam országgyűlési képviselő.
Akkor most nézzük a főpolgármester helyettességet, vagyis a kultúráért voltál felelős, jól
Kultúra,
olvastam?
oktatás, kultúra, oktatás, idegenforgalom. Még egyházi kapcsolatokat is én voltam a felelős.
Értem. És ennek kapcsán mely konkrét eredmények vagy hibák születtek?
Hát ugye ez is egy jó példa arra, hogy ha valamit megőrzünk, azt nem lehet mutogatni. Ugye ha valamit újat létrehozol, akkor azt lehet mutogatni, ha később kiderül, hogy aztán az új nem is játssza el azt a szerepet, amit szántak neki, akkor is lehet mutogatni. Én azt mondom, hogy egy stabil 2004 után, amikor elég vacak volt a gazdasági helyzet a fővárosban is, két ok miatt, hogy a 2000 első ciklusban a Demszky Gábor kisebbségben volt főpolgármester, és elég sok alkut kellett kötnie. Fidesztől kezdve mindenkivel, mindenfajta csoportosulásokkal jöttek létre kulturális intézmények is, amelyek nem biztos, hogy akkor létre kellett volna hozni, jöttek létre egészségügyi intézmények és egyéb ilyen ügyek, amelyek aztán, és maga a bokros csomag is 2004 vagy 5-ben a főváros gazdasági helyzetét elég nehéz helyzetbe hozták. Tehát ebben a helyzetben kellett megőrizni azokat az értékeket, amelyek, hát ha egyszer kidobunk az ablakon, akkor azok már újraépíteni nem lehet. Tehát azt mondom, a budapesti színházi struktúrát sikerült megőrizni. És elsősorban az is fontos volt, hogy a budapesti színházakra nagyon jellemző volt a társulattal rendelkező színház, amelyik a legdrágább formációja a színháznak, ugyanakkor igazi művészi műhely munka társulaton belül folyik, és ezt meg kellett őrizni. Nem mindenhol kellett megőrizni, tehát folyamatában mi is elindítottunk dolgokat, de megőriztük a legfontosabb játszóhelyét a fővárosnak, a Víg Színháztól kezdve a Radnótin, a Katonán át, amelyek fontos szintereje a magyar kulturális életnek. Azért is mondom ezt, hogy fontos ez volt megőrizni, mert Európa körülöttünk lévő országaiban áttértek a társulat nélküli színházakra, mert akkor az volt a divat.
Igen, a projektszínházak, igen.
Igen. Ha egyszer megszüntetsz egy társulatot, utána azt már nem fogod tudni még egyszer felépíteni, vagy nagyon nehezen. Úgyhogy azt mondom, hogy ez egy fontos tevékenység volt. Hoztunk létre levéltárat is, nagyon fontos tevékenység, de ez az embereket nem érdekli. Látszik az, hogy a Fidesz nagyon jól tudja, hogy látványos épületeket kell fölhúzni a várban, meg látványosan kell átépíteni a Kossuth teret, mert ezt az emberek látják, és még szerethetik is. Az, hogy mi a mi időszakunk alatt a szennyvíztisztítás 98%-ra növekedett, tehát csak körülbelül 2%-a még nem tisztítatlanul megy a Dunába. Ez egy óriási lépés minden szempontból, város működése szempontjából, egészségügy, környezetvédelem szempontjából, de ezt nem lehet mutogatni az embereknek. Ebben nem lehet büszkélkedni. Lehet büszkélkedni, csak ez nem csapódik le az embereknél. De például ilyen az oktatás átalakítása is. Ugye mai napig így küzdköd az oktatás azzal, hogy csökken a gyereklétszám. Mi a megoldás a csökkenő gyereklétszámnak? Az, hogy szűkítjük a intézményeket. Mi azt mondtam, és azt sikerült elérnem, mikor ugye többi iskola felmerült, hogy kevés, tényleg kevés a gyerek, azt mondtam, hogy jó, megszüntethetünk intézményeket, de amit itt megtakarítunk, azt visszavisszük az oktatásba. Tehát azt csináltuk, hogy a szakképző iskolákba, a szakközépiskolákba a megtakarított pénzből megemeltük a idegen nyelvoktatást. Addig 2 óra volt. Megemeltük 5 órára az idegen nyelvoktatást, hogy a szakközépiskolákból is kikerülő gyerekek is versenyképesek legyenek, tehát tudjanak idegen nyelven. Aztán mondhatom azt is, hogy olyan fesztivált csináltunk, a tavaszi fesztivál és az őszi fesztivál, amelyik azt mondom, hogy tényleg nagyon fontos volt Budapest kulturális élet ezzel szempontjából is, és idegenforgalma szempontjából is. Sajnos egyik sem működik már úgy, mint akkor ahogy azt létrehoztuk.
De sok csillagos szálloda épült, ami fűti a turizmust. Jó.
Az is kell hozzá, természetesen.
Igen. Nos, akkor haladjunk egyel tovább, hogy Végül is a Fidesznek az a nagy arányú győzelmét mi eredményezte 2010-re?
Hát két dolog. Egyik ugye a 2006-os összödi beszédnek a kikerülése. És hát nyilvánvaló, az ellenzék azt kihasználta, és azt már tudta korábban, tehát nem szeptemberben, vagy augusztusban, nem tudom, mikor került már ki, már korábban már lehetett hallani, hogy a hazugságról beszél a Fidesz propaganda. Úgy ez kikerült. Ugye, és hát nyilvánvalóan a Kossuth Rádió már akkor se volt független, hanem nagyon erősen az elnöke nagyon erősen jobb oldalra húzott. Azt, ezt a ominózus mondatokat, hogy hazudtunk délben, este, meg nem tudom mikorra, ezeket ismételtett, és az emberek ezt...
Pedig a Gyurcsány beszéd ezzel ellentétben, ez egy igazságbeszéd volt.
Hát én azért pont kicsit, hogyha nem nagy igazságbeszéd, de ez egy beszéd volt egy frakciülésen, ahol megpróbálta a túl vehemensen küzdő, elsősorban önkormányzati vezetőket ráébreszteni arra, hogy milyen gazdasági helyzetben vagyunk. Ezt ott el lehetett mondani, fene tudta, hogy ki fog kerülni, de ha már kikerült, akkor ezt kezelni kellett volna. Tehát én az első nagy problémának nem azt mondtam, hogy elmondtam, mert egy politikusnak szembesíteni kell a saját embereit azzal, hogy milyen helyzetben vagy. De ha kikerül már, ugye, akkor ezt kezelni kellett volna, és ez maradt el. Tehát ugye azt mondták, hogy igazságbeszéd, de az embereket ez nem érdekli, hogy te mit mondasz, hogy igazságbeszéd, hanem azt mondja, hogy hazudtál nekünk, és nem indoklod meg, hogy miért. Igazából csak a hatalomért. És ez már nehezen lehet kezelni. Tehát én azt tartom nagyon egyik okára, azt, hogy ezt nem igazán jól kezelte. Én azt gondolom, hogy akkor a miniszterelnök úgy hitte, hogy az ő népszerűsége az át fogja ezt lendíteni, tehát ez meg fog szűnni. Hát sajnos nem ez történt. A másik pedig az, hogy tényleg nem igazán jók, vagy nem kormányzott jól ez az időszak. Ez hozzájárult a 2006-os események is. Nyilvánvalóan elvették a figyelmet a kormányzat igazi tevékenységéről, és nagyon sok adhok jellegű dolog indult be.
De hát nem sikerült 2008-ban tényleg volt gazdasági világválság, vagy legalábbis
ez elkezdődött. Az még plusz volt, igen. Arról nem a Szoci Párt tehet, és nem a Gyurcsány Ferenc tehet, de az megerősítette azt a helyzetet, hogy az emberek még rosszabbul is éltek.
Igen. Nos, 2010 után egy darabig a Fidesz, amíg a kétharmados többségével el nem kezdett élni, addig olyan kiegyensúlyozott volt a helyzet, de 2012-től belendült új alkotmány, vagy alaptörvény, új választási törvény, tehát a kétharmaddal átalakítani a bírósági szervezet egy részét is, de a személyzeti dolgok, amik ugye az országgyűlés hatáskörébe tartoztak,
de ezek mind... Igen? Szerintem ez már 12-ben elkezdődött. Aha. Tehát a választási törvényt ma 12-be átmaszírozták. Nem?
Hát félig, mert anyagi jogi szabályok születtek, de az eljárás, ami ugye döntően kialakította lejt a pályát, ez 2013.
12-13, igen, a 14-es választásokra már ez volt, igen, tehát nem 14 után volt. Azért, igen, tehát ez határozta meg alapvetően, tehát az egyfordulós választási rendszer, ebbe a szisztémába, ugye ez biztosította a Fidesz könnyebbségét.
Az ellenzékbe szorult MSZP miért nem a megerősödés útjára lépett a ellenzéki pozícióból, és miért az egyre gyengülő útra lépett, és követte a már megszűnt MDF és SZDSZ-nek a lejtmenetét?
Igen, ez egy fontos és kérdés, amire a választ meg kell találni. Elsősorban ugye az, tehát az szétzilálta azért a 2008-9 és a 2010-es évek a MSZP-t. Házon belül is megindultak, ugye nem új és új elnökök jöttek, akik volt egy évig, volt, vagy nem tudom meddig, akik nem tudtak igazán politikusan gondolkodni, mikor valami hosszabb távon stratégiára kellett volna valamit eldönteni, ilyen például a Mesterházy és a Bajnai fék közötti, ez már 2014-es ugye, választások előtt, amikor a Mesterházynak simán vissza kellett volna lépnie, és mondhatta volna azt, hogy ő milyen nagyvonalú, hogy a párt elnökeként nem indul, hanem egy népszerűbb és talán több szavazatot hozó Bajnainak engedi át. Nem ezt gondolták, hanem a saját szerepüket keresték csak, és a saját bázisukat, és a saját gazdagodásukat keresték ezek az emberek, és nem a pártban, és nem egy jövőbe stratégiai gondolkodással.
Hogyan alakult és a ugye, személyes sorsod ezekben
hát
az
ugye,
években?
Ugye 10-ben én megszűntem képviselni, és elmentem nyugdíjba. Már volt annyi korom, de már akkor, el is múltam már akkor 65 talán, de 3 évig volt, tehát aki háromszor meg volt választva, az elmehetett különben is nyugdíjba, akár önkormányzatba, vagy akár a parlamentbe. Akkor egy darabig nem nyugdíjasként tettem, vettem, jöttem, mentem, aztán megválasztottak ennek az előbb nevezett a Nácizmus Üldözötte Egyesületének az elnökének, majd egy könyvkiadót is kezdtem vezetni pár évvel ezelőtt, amik a várossal foglalkozik, és ezt teszem, veszem.
Ez melyik ez a könyvkiadó?
Városháza kiadó.
Városháza kiadó, ja igen, igen, értem. Mit csinál ez a Nácizmus Üldözötteinek Bizottsága?
Ez egy 57-ben létrejött civil egyesület, amely képviseli a túlélőket. Tehát akik a koncentrációs tábort, gettót, üldözött és túlélők voltak, azokat képviseli. Akkor Németország megnyitott egy pénzügyi alapot, amik a túlélők kaptak kárpótlást. De akkor ugye az NSZK-val nem volt diplomáciai kapcsolata Magyarországnak, és ezért egy civil szervezetet hoztak létre, hogy a német nyugdíjrendszerrel a kapcsolatot, a nyugdíjigazgatósággal kapcsolatot létrehozza, és képviselje a túlélők érdekeit. Ez elején nagyon nehezen ment. A kormány, akkori kormány azért támogatta ezt azért, mert ugye márka jött be, és azt forintba adták tovább a érintetteknek, de nem nagyon volt akkor ilyen, tehát a több ezres túlélőkhez képest pár száz ember érte el ez akkor. Később aztán ez kinyílt, és mai napig is kapták a túlélők a támogatást. Hát ma már olyan körülbelül a mi tagjaink között 150 túlélő van, körülbelül az országban van 3000 olyan ember, aki érintett, de aki igazából kap valamit, az olyan 5-700 között van. Az ő érdekeit képviseljük, illetve most már nem csak az övékét, hanem a ő leszármazóiknak a érdekeit is, mert kimutatható az, hogy a holokauszt túlélőknek a leszármazói is sérültek, sokkal több problémájuk van, mint azoknak, akik nem jártak arra.
Tehát akkor nyugdíjasként befejezted a pártpolitikai munkát, vagy készülsz a 26-os április 12-i választásra is?
Készülök a választásra, de nem pártpolitikusként már. Ugye én ott, Vitány Ivánnal elmentem a Szocipártból a DK-ba, és egy darabig ott is voltam, de egy párunkkal, akiknek nem tetszett az a tevékenység, amit ott elsősorban Gyurcsány Ferenc fordított, vett, azzal a túl központi és egyedi indítatással végzett munka, ahol nem nagyon volt lehetősége a másiknak megszólalni, a szélesebb demokratikus fórumokat nem szerette, úgyhogy aztán így mi lekaptunk egy páran.
Műsorunk végén egy elmaradhatatlan kérdés, hogy mit gondolsz, lesz-e változás április 12-ével a kormányzatban?
Én nagyon reménykedem, hogy lesz, és üzenem azoknak, akik itten húzakodnak egyéni képviselői indulással meg egyebben, hogy itt egyetlen lehetőség van, hogy oda tenni a X-et, aki biztosan befut. És nem szabad eljátszani a lehetőséget se az, hogy két vagy három mandátummal maradjon le egy mai ellenzéki, a Tisza képviselője, ha ő, aki ott indul a mandátumról, mert ha itt még 4 év Fidesz uralkodás van, akkor ez a rendszer úgy be fog merevedni, hogy már bármi történhet, nem lehet kimozdítani, ha csak valami földrengés nem jön közbe.
Kedves Séfer János, nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és elmondtad véleményedet, vagy akár azt is mondhatnám, hogy egyfajta példaként állítod a saját életutadat mások elé. Köszönöm szépen!
Én is köszönöm szépen, viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, örülök, hogy ezen a hétfőn is minket választottak. Válasszanak minden hétfőn 20 és 21 óra között az interneten, a civil rádióban. Viszontlátásra!
Egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Vamos huevón, que te comen las